Megnyitott a kapuit a megújult egyetemi könyvtár. Az egyetemi könyvtár, levéltár és múzeum megújulva, modern környezetben kínálja szolgáltatásait. A könyvtár elődje az 1735-ben alapított bányászati kohászati tanintézet könyvtára, amely 1919-ig Selmecbányán, ezt követően pedig 1949-ig Sopronban működött, ekkor alakult meg utódja Miskolcon. A most felújított épület 1969 óta áll a kampuszon, benne 2400 négyzetméter alapterületű olvasóterem áll a hallgatók rendelkezésére, amely közösségi térként is működik. A részletekről Szendi Attila, a Miskolci Egyetem Könyvtár Levéltár Múzeum főigazgatója számol be, a riportársütő Dávid Pelé.
Hogyan, mikor kezdődtek itt a munkálatok, milyen céllal a Miskolci Egyetem Könyvtár Levéltára és Múzeumába?
Igen, egy hosszú tervezés előzte meg az, hogy a Miskolci Egyetem Könyvtár Levéltár Múzeum megújulhatott. A legelső gondolatok a 2017-ben vetődtek fel, hogy valamilyen megújítását meg kellene tennünk a Miskolci Egyetem közgyűjteményeinek, de egyáltalán az, hogy másképpen kellene tekintenünk a Miskolci Egyetemen található közgyűjteményeknek a tudományos adatvagyonára, és már akkor elgondoltuk azt, hogy ez egy olyan projekt része lehetne, amiben nem csak a Miskolci Egyetem, hanem a másik közgyűjtemény, a Vármegyei Levéltár, akkor még Megyei Levéltár is bele tudna csatlakozni azzal, hogy a Miskolci Egyetemre érkező adatvagyont egy levéltári adatvagyonnal tudja gazdagítani. 2017 volt tehát, amikor megfogalmazott ez a gondolat. Nyilvánvaló, hogy ennek a gondolatnak két nagy pillére volt. Az egyik a együttműködés és a adatfeldolgozásnak a megújítása, a másik pedig azért mindenképpen kellett egy infrastruktúráról is gondoskodni, amely az épületet és az épületben található eszközöket, technikákat jelentette. Ennek a hosszú évekig tartó előkészítő időszakának 2021-ben lett egy olyan sarokköve, amikor fizikailag az alapkőletétellel elkezdődhetett egy új épületnek a beruházása, ami a Magyar Nemzeti Levéltárnak a Vármegyei Levéltárát jelentette, illetve a Miskolci Egyetem Könyvtár Levéltár Múzeum épületeinek és raktárainak a felújítását jelentette. És eznek a végpontja következett el 2024. május 29-én, amikor egy ünnepélyes átadás keretében mind a két épületet birtokba vehette, mind a Miskolci Egyetem, mind pedig a Magyar Nemzeti Levéltár.
Mekkora munka zajlott itt? A felújítás, ezt hogyan tapasztalták meg?
Hát igen, nagyon nehéz volt elmagyarázni mind a kivitelezőknek, mint egyéb más döntéshozóknak, hogy egy könyvtár-levéltár múzeumnak a felújítása nem ugyanaz, mint hogyha egy irodaépületet újítunk fel, sok székkel és sok asztallal, bár kétségtelen tény, székek és asztalok itt is voltak ebben az épületben, de sokkal több olyan gyűjteményi egységünk volt, amelynek a gyűjteményi rendjét meg kellett őriznünk, sőt, kifejezetten jogszabályok köteznek bennünket, kifejezetten védett állományrészekre, mint a Selme című emlékkönyvtár, vagy a múzeumi levéltári törvény, amely arról szól, hogy ezeknek az állományoknak a védelme kifejezetten kiemelt kell, hogy legyen a fenntartó részéről. Ennek a megvalósítása sok megbeszélést és néha erőteljes ráhatásnak az eredményeként tudott csak megvalósulni, és a vége egyébként valóban az volt, hogy rengeteget kellett pakolnunk, rengeteget kellett az állományt megmozgatni azért, hogy a kivitelező minden olyan részhez hozzáférjen az infrastruktúrának a felújítása érdekében, amelyre szükség volt.
Hogyan képzeljük el egy ilyen könyvtári állományt, hogyan lehet mozgatni, mekkora odafigyelés szükséges hozzá? Itt a szomszédos intézmény vezetője, ő már elárulta, hogy a levéltárban hogyan történt. Hasonlóan képzeljük el itt a könyvtár területén is?
Így van, hasonlóan kell elképzelni. Annak idején a legelső problémánk pontosan az volt, hogy itt a könyveket nem lehet beszórni egy nagy dobozba, és akkor utána majd valamikor kiszedjük, mert mire kiszedjük és újra sorrendbe rakjuk, ahogy megtalálhassanak a kollégáink a kölcsönzés vagy bármilyen más szempont szerint, akkor az gyakorlatilag a több tíz évet vesz igénybe. Amit meg tudtunk tenni, azt nyilvánvalóan magunk kezével mozgattunk meg, és a magunk kezével a legnagyobb értékű védett állományokat, azokat nem engedtük adjuk át senkinek, viszont amit tudtunk, ott hallgatói külső segítséget hoztunk annak érdekében, hogy ez a több tonnányi, hát valóban a papír egyébként súly, egy több tonnányi anyagot meg tudjunk mozgatni. Kollégáink mindig árgus szemekkel nézték, hogy a sorrendek ne cserélődjenek fel, és valóban azt tudtuk megtenni, hogy a legrövidebb úton mozgattuk ezeket az állományokat, szintenként a raktárban költöztettük, mert felvetődött az a kérdés is, hogy az egész raktárat kiköltöztetjük egy külső raktárba. Kiderült, hogy Miskolcon olyan raktári szabad kapacitás, amely könyvek befogadására alkalmas, nincsen, és ezt a dolgot nem tudjuk ezen a módon megvalósítani. Nagyon sok munka volt, és nagyon sok olyan helyzet, amikor télen hidegben kellett pakolni, nyáron meg nagyon-nagyon melegbe kellett pakolnunk, de én azt mindenképpen el tudom mondani, hogy a mi munkatársaink valóban érzik ezeknek a információhordozóknak az értelmét és a súlyát, nem csak fizikailag, hanem tartalmilag is, és vigyáztak arra, hogy ne vesszenek el. Ez nekünk nagyon fontos, és majd későbbiekben még beszélek arról, hogy egyébként az egyetem számára is mennyire fontos, hogy ezek a papír alapú információforrások is ne vesszenek el.
Infrastruktúrálisan milyen fejlődésen ment keresztül itt a könyvtár? Mit tapasztalhat most egy hallgató, egy oktató, vagy akár egy kutató professzor, aki ide bejön, mivel találkozik, mi újult meg?
Alapvetően az épület felújítva lett, és a mellettünk található Magyar Nemzeti Levéltár, ami teljesen zöldmezős beruházás. Ez az épületnek a megújulása nyilvánvaló azért a korabeli tervekhez mindenképpen ragaszkodott. A Könyvtár Levéltár Múzeumnak az épülete egy 1969-ben épített infrastruktúra volt, aminek nyilvánvaló az épületgépészete az már rendkívül előregedett volt és elavult volt, de maga az épület azért alapvetően hordozott olyan zseniális gondolatokat, a nagy üvegfelületeket, a nagy egybeteret, amely 2400 négyzetméternyi olvasótermet jelentett, illetve olyan lehetőségeket, amelyek a hallgatók kibeáramlását szabaddá tudták tenni, és valóban olvasó, hallgató, barát épületet hozott létre. Ami számunkra fontos volt, az az, hogy ezeket a fővonásokat megőrizzük. Az épületet teljes körűen gépészetileg felújításra került, az azt jelentette, hogy több száz talajszondás hőszivattyú rendszer épült ki, ami az épületnek az óriási méreteit tekintve a légkondicionálását például negyedére csökkentette ennek a költségeit, illetve majd a fűtését is gyakorlatilag nagyon kedvezővé fogja tenni. Az épületnek a világítása is teljesen átalakult, ledes világítással rendkívül erősen energiatakarékossá vált, illetve minden olyan belső bútorzata megújult, ami nyilvánvaló a kor színvonalán egy, mi úgy szoktuk megfogalmazni, hogy a hallgató nappali szobájaként tudjon üzemelni az egyetemen a könyvtár. Tehát bárki, aki bejön, olyan kényelmi fokozatba érezze magát, mintha hazament volna a saját nappali szobájába. Számunkra ezért nagyon fontos, hogy ez így megtörténhetett, de nyilván vannak ennek speciális részei is. A megújult könyvtár épülete mellett kaptunk egy megújult raktárt is, ami egy speciális tömörraktárrendszer kapott helyet, amely mindahogy szinte minden a 21. században okos rendszer. Az azt jelenti, hogy beépített számítógépekkel rendelkeznek ezek a polcok, külön lehet őket vezérelni, lezárni, és ez számunkra azért fontos, mert bővülő raktárkapacitásunk lett, és különleges védelmet adhatunk bizonyos állományrészeknek ebbe a raktárkapacitásba. A másik nagyon fontos dolog az, hogy vissza tudjuk állítani azt a fajta közvetlen kapcsolatot a könyvtárosok és a hallgatók, az olvasók között, ami korábban is célja volt, azzal, hogy gyakorlatilag az olvasó térben vannak könyvtárosaink, az olvasó térrel egy szinten vannak az irodáik, bármikor hallgatói kérésre közvetlenül személyesen tudnak velük beszélni, együtt tudunk vele dolgozni, és ez egy nagyon fontos dolog az, hogy igazából a modern technika mellett is érezzék az emberi segítséget a hallgatók, tehát ne úgy gondolják, hogy el vannak veszve akár ebbe a szép nagy térben, akár a digitális nagy világban, ami körülvesz bennünket itt az egyetemen.
Az olvasótér mellett esetleg milyen új szobák, milyen új funkciók alakultak ki, hiszen itt azért több új dolgot is lehetett látni.
Így van, amit már említettem, az, hogy 2017-ben már megfogalmazásra került egy olyan gondolat, hogy az egyetemi közgyűjtemény, és nem csak az egyetemi közgyűjtemény, hanem a Magyar Nemzeti Levéltár is, másképpen tekintsen a saját maga által a raktáraiban tárolt információra, tudományos adatvagyonként gondolkozzon róla, és azt gondoltuk, hogy ezt a tudományos adatvagyont feldolgozni kell, és a feldolgozásnak a legmodernebb foka, a legmodernebb technológiája az a mesterséges intelligencia, amelyet az elmúlt néhány évben nagyszabású felfutásnak láttunk tanújelét a világban, de Magyarországon is. Ennek a felfutásnak mi is szeretnénk teret adni, fizikailag az olvasóteremben is, mégpedig olyan három új funkcióval szeretnénk bővíteni a hallgatók számára a tanulás és az oktatásnak a lehetőségét, amely hallgatói adatvizualizációs térként funkcionál, a másik pedig a kutatói, mesterséges intelligencia a kutatói térként funkcionálhat, és bármennyire furcsa, az talán ennek a két ténynek ellentétben állna, a hallgatói figyelemterem az pontosan arról szól, hogy a hallgatók hagyják a szobán kívül, a téren kívül a mobiltelefonjaikat, és valóban arra összpontosítsanak, ami a tanulásnak a tárgya, a tankönyv. Lehet, hogy egyébként egy digitális képernyő, de digitális képernyőben csak egy elektronikus könyvet tudnak olvasni. Kézzel írjanak, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kézírás segíti azt a fajta memorizálást, ami a tanulásnak a legfontosabb része, és megtapasztalhatják azt, hogy egy óra alatt többet fognak így megtanulni, mint hogyha 5 percenként a mobiltelefonokat kellene nyomkodni, és attól várnak a segítséget, hogy több tudás menjen a fejükbe. Számunkra nagyon fontos, hogy a technika és az ember találkozzon ebben a térben. És mi úgy gondoljuk, hogy a technikának nem vagyunk ellenségei, sőt, támogatjuk a technikát, viszont az ember az, aki a cél számunkra, hogy ennek ezeket az információkat, amelyeket mi őrzünk, meg tudja szerezni számára minél emberbarátabb szempontból. Azt szoktuk megfogalmazni, hogy aki jól ismeri a mesterséges intelligenciát, az tudja, hogy a könyvtárak raktáraiban levő könyvekre, de a levéltárak polcain levő iratokra és a múzeumok tárgyaira is a mesterséges intelligenciának van a legnagyobb szüksége. A mesterséges intelligencia az, amely minden adatot fel tud dolgozni és prezentálni tudja az ember számára azért, hogy ő tovább gondolja mindazokat a gondolatokat, amelyeket a mesterséges intelligencia tudott kibányászni neki, előállítani neki a nagyon nagy számú szakirodalomból, ami lehet, hogy némelyike már előregedett, némelyike már elavult, de a nagy részük még mindig logikailag nagyon jól beépíthetők az emberi gondolkodásba. Mert hogy az emberi gondolkodás alapvetően nem a mesterséges intelligenciának az induktív logikáját követi, amely adatokból következtet, nem is csak azt a deduktív logikát, amelyet egyébként az iskolai oktatás kapcsán a különböző tankönyvekben leírunk, és megpróbálunk majd a való életben alkalmazni, hanem egy olyan abduktív logikát, amely az innovatív és kreatív logikának az alapja, ami azt jelenti, hogy feltételezéseken alapuló következtetéseket tudunk levonni adatokból. Ez az az igazi lehetőség, ami ennek a beruházásnak a kapcsán is itt ebben a térben, ezekben a szolgáltatásokban meg kell, hogy valósuljon, és reméljük, hogy ezzel az egyetemnek a innovativitását, kreativitását és a hallgatók számára az elfogadottságát is tudjuk nevelni.
Az itt dolgozók, illetve a hallgatók, kutatók, könyvtárosok, ők mit szóltak az újításokhoz, akár a fizikai, akár például a mesterséges intelligenciának a behozatalához? Hogyan fogadták ezt a megújulást?
Nyilvánvaló, hogy alapvetően a fizikai térnek a megújulása az mindenki számára egy rendkívül jelentős, pozitív élmény volt, hiszen amit már említettem is, a kampusznak a megtartó képessége egy gyönyörű, szép park mellett azt jelenti, hogy van hova beülni, leülni két óra közötti szünetben, de egyébként is a kampuszról, ez a szép parkból nem kell valakinek menekülnie, hanem ide be tud jönni akár este 8-ig nyitva vagyunk, és szombaton is. Be tudnak jönni, le tudnak ülni babzsákokra, kanapékra, senki nem fogja őket zavarni, megihatják az üdítőiket is a kávézónkba, ehetnek egy szendvicset is. Ezért ez a lehetőség önmagában mindenképpen vonzó az egyetem infrastruktúráinak a szempontjából egy kiemelkedő lehetőséget kínál arra, hogy az egyetem hallgatóit a kampuszon megtartsa, de akár az oktatókat és a kutatókat is nagyon szívesen fogadjuk. Nyilvánvalóan, akik még talán egy fokkal magasabb igényeik vannak, és ezt az igényt próbálnánk azokban a már említett gondolatokban felsegíteni, elősegíteni, ami azt jelentette, hogy a mesterséges intelligencia alapú információ feldolgozást segítjük azokban a terekben, amelyeket már említettünk, amelyeknek a nagy része alapvetően még mindig az öntevékenységre vonatkozik, tehát a hallgatók saját maguknak kell azokat az információkat feldolgozni, amelyeket előfeldolgozásban megkapnak a mesterséges intelligenciától. Én úgy gondolom, hogy a második fele pedig most kezd el igazából a hallgatók és az oktatók számára a köztudatba átmenni, hiszen ezt még mi is most alakítjuk ki, ez még terveink szerint is a következő év elejére fog teljes mértékben, illetve tesztüzemmódban működni, viszont azokkal az oktatókkal és hallgatókkal, akikkel erről beszéltünk, nagyon nagy kíváncsisággal várják, és együttműködően ők saját maguk is szeretnének ennek a kísérletnek részesei lenni, szeretnének ebben részt venni, mert aki ért a mesterséges intelligenciához, tudja azt, hogy ez nem megrágott ételt rak a szánkban, hanem valóban nekünk kell ebben a dologban nagyon sok mindent megtenni annak érdekében, hogy ez egy jól használható technológia legyen. És ez az, ami igazából a másik nagyon nagy vonzerő, az együttműködés, az innovativitásban való együttműködés, ez az a vonzerő, ami a hallgatókat és a mi oktatóink, kutatóinknak is egy jó részét fel tudja csigázni, és be tudnak jönni arra, hogy levessék magukat a babzsákok közé, és együtt tudjanak gondolkozni olyan dolgokon, amelyek nagyon nagy kihívást jelentenek, de már a mesterséges intelligenciával kapcsolatos további lépéseknek a kihívását jelenti.
Hát itt ugye a levéltár és a Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum egy, mondhatjuk úgy most már kis túlzással, hogy egy épületben, egy helyszínen vannak, és hát itt lesz még mellettük a mesterséges intelligencia. Ebből a hármasból mit lehet kihozni, mekkora jelentősége van úgymond ennek az együttműködésnek, hogy a Vármegyei Levéltár, Miskolci Egyetemi Könyvtár és a mesterséges intelligencia.
Nagyon érdekes dolog, mert 2017-ben, amikor ezt a gondolatot először felvetettük, amely a új típusú információ feldolgozásról beszélt, illetve az együttműködést a Magyar Nemzeti Levéltárról, még magunk sem gondoltuk, hogy ez igazából néhány éven belül ilyen óriási jelentőséget fog kapni. Méghozzá az igazi nagy pecsétet egy jogi lehetőség adta. 2021-ben a szerzőjogi törvény egyik új passzusával lehetőséget adott arra, hogy a jogszabály szavai érve szöveg- és adatelemzési célzattal szerzőjogi védett adatokat tud tárolni bármely nyilvános közgyűjtemény, könyvtárak, levéltárak, múzeumok, amelyeket viszont nem tud senki sem megakadályozni, tehát nagy adatbázisokból lehet lehozni, letölteni adatokat, amelyeket utána ebből a módszerrel tudunk elemezni. Ez egy olyan különleges lehetőség, amelyet a legnagyobb mesterséges intelligencia cégek is nagyon nagy örömmel fogadnának. Nyilvánvalóan ez alapvetően egy non-profit alapú együttműködést jelent, és ez az, ami a különlegességét adja annak, hogy a levéltárral hogyan tudunk együttműködni. A levéltárban alapvetően elsődleges források találhatóak, amelyeknek a mesterséges intelligencia feldolgozása nagyon különleges, hiszen a kézírás felismerés az egy nagyon összetett, bonyolult folyamat, főleg, hogyha egy 18. századi latin nyelvű szövegről beszélünk. Viszont, hogyha ehhez mellé rakunk még olyan szakirodalmat, olyan különleges forrásokat, amelyek az interneten elérhetőek, és utána ezt mind összegyúrjuk a mesterséges intelligenciával, akkor egy olyan jellegű tudományos adatforrástárat tudunk létrehozni, amely valóban adatvagyonként tud együttműködni az intézmény használói tekintetében. És innentől nem csak a könyvtárosok és a levéltárosok örülnek annak, hogy fel tudjuk ezeket az adatokat dolgozni, hanem mindazok a hallgatók, mindazok a kutatók, akik ezeket az adatokat valamilyen szempontból fel szeretnék dolgozni, de hiány vannak bizonyos fajta 18. századi kézírásolvasásnak, és hiányosságban abban is, hogy nem tudtak 3000 könyvet elolvasni, amelyből kikeressék mindazokat az információkat, amelyek azokat az adatokhoz szükségesek. Azért nagyon fontos ez számunkra, mert segítjük a kutatást, a hallgatói tanulást, és nem helyettesítjük. Ez egy óriási lehetőség abban, hogy az együttműködést azt a kölcsönös segítség alapján tudjuk megfogalmazni, a levéltárral is, és az egyetemnek a immáron nem csak a könyvtárat és a levéltárat múzeumot, az egyetemi közgyűjteményt jelentő szakmai képességeit, hanem akár az egyetemen bárhol meglelő olyan képességet, amelyet a Magyar Nemzeti Levéltár vagy a Miskolci Egyetem Könyvtár-Levéltár Múzeum is hasznosítani tud. Reméljük, hogy ez az elkövetkező időszakban egyre jobban kiteljesedik, és egyre jobban a valósággá válik, hogy miben is tudjuk segíteni majd a hallgatókat, az oktatókat, a kutatókat.
Megnyitott a kapuit a megújult egyetemi könyvtár. A részletekről Szendi Attila, a Miskolci Egyetem Könyvtár-Levéltár Múzeum főigazgatója számolt be, a riportár Sütő Dávid Pelé volt.